A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak, a rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetében a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai felolvasott ige szakasznak azt a címet adták a Szentírásban, akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Két nagyon fontos dologról szeretnék ezen a mai alkalmon beszélni. Mindenek előtt engedjétek meg, hogy arról szóljak, ami ebben a könyvben, a Szentírásban van. Vallom, hogy mindazt, amit ebben olvashatunk, az nem egyszerűen irodalmi mű, ahogy irodalom órán vizsgálják, nem is csupán fontos történelmi dokumentum, ahogyan azt történészek mondják, hanem ebben az életbeszéde található. Ahogy Péter is fölismerte, amikor Jézussal beszélgetnek ott János evangéliumának 6. fejezetében, amikor ott egy döbbenetes mondat le van írva a 66. versben, és onnantól kezdve sok tanítvány elhagyta Jézust, és többé nem jártak vele, akkor Jézus megkérdezte a tanítványi kört, hogy ti is el akartok engem hagyni? És erre Péter azt a vallomást teszi, hogy Uram, hova mehetnénk, hiszen örök élet beszéde van te nálad. Hiszem és vallom, hogy a Szentírás valóban az örök élet beszéde. Emberek millióinak életét változtatta meg, és ebben a könyvben olyan erő van, a lélek ereje, amely képes egészen kemény szíveket is megtörni. Vannak, akiknek olyan kemény a szívük, hogy még egy légkalapács is kevés lenne annak feltöréséhez, de egy ilyen kemény szívet is ez a könyv össze tud törni, érzékenyé tud tenni, fájdalmat tud okozni, gondoljunk csak arra a mondatra, amit olvashatunk, hogy megsebez, Isten igéje meg tud sebezni, de mindeközben tud gyógyítani is. Gondoljunk szintén erre az ígére a folytatásként, de be is kötöz. Ahogy olvashatjuk a Hóseás próféta könyvében, jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megsebesít, de be is kötöz minket. Sokaknak ez a könyv nem jelent semmit. Vannak sokan ilyenek, azok, akik ezt nem őszinte, töredelmes szívvel, alázattal olvassák, azoknak semmit nem fog jelenteni ez a könyv. Semmit. Sokan nem értik, hogyan adhat gyógyulást egy ilyen könyv embereknek, hogy gyógyulhat a szív ennek a könyvnek az olvasására, hogyan képes formálni emberi életeket, vagy gondolkodást, hogyan képes egy ilyen könyv leleplezni nyomorúságokat, bűnöket. Ezt csak azok képesek megérteni, felfogni, akik alázatos szívvel közelednek az Istenhez. Ezért olvassuk szintén a Szentírásban azt az útmutatást, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog majd hozzátok. Az alázatos szívűeknek, a felé nyújtott üres kezeknek ő ad. Ő felfedi önmagát. Egy gyönyörű szép énekünkben is ezt énekelhetjük a 328-as számú énekben. Sokan ismerik, az Úr csodásan működik énekben. Van egy ilyen vers sor, ki kétkedőn kutatja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt megfejti önmagát. Csak ilyen üres kézzel lehet oda menni Istenhez, amikor marokba szorítjuk a kezünket, akkor abba nem fér bele semmi. Abba nem tudnak adni. De aki őszinte szívvel, üres kézzel, nyitott tenyérrel megy Istenhez, annak fog tudni ő adni. És éppen ezért, mert ha te hiszed, hogy minden, ami ebben a könyvben le van írva, és megoldás lesz az életedre, akkor számodra ez lesz az élet beszéde, az élet forrása. Ha nem hiszed, akkor ez a könyv semmit sem fog neked jelenteni. Egy lesz a sok közül, nem is fogod érteni, hogy emberek miért tulajdonítanak olyan nagy jelentőséget ennek a könyvnek. Ha nem mond semmit, akkor ne a könyvben keresd a hibát, hanem a szívedben. Mert vannak sokan, akik egyszerűen olvassák az igét, de nem értik. Pál apostol erről is beszél. Azt mondja, hogy egy lepel volt az én szemeim előtt. És sokaknak ott van ez a lepel. Van, homályosan látnak. Érthetetlen számukra az ige. Van olyan, nem ebben a gyülekezetben, szorványban, van olyan, már szegény nincsen közöttünk, de annyira emlékszem, ahogy fölmentem a szószékre, abban a pillanatban becsukódott a szem és dőlt el. Mihelyest áment mondtam az ige szolgálatra, abban a pillanatban kinyílt a szem és végig tudott figyelni. Mert vannak, akiknek az igére becsukódik a szemük, becsukódik a szívük, vannak ilyenek. És vannak olyanok, akik olvassák az igét, de egyszerűen nem formálja őket. Nem formálja a szívüket, a gondolkodásukat. Mert az a lepel ott van a lelki szemeik előtt. Azt olvassuk az igében, Krónikák, első Krónikák könyvének 22. fejezetében, hogy keressétek az Urat, a ti isteneteket teljes szívetek és lelketek szerint. Mert csak azok számára fog megnyílni az Isten igéje, az Isten igének a tárháza, az a magtár, az az ajtó csak akkor fog kinyílni, hogyha őszintén keressük. És ott van az az ígéret is. Azt olvassuk Máté evangéliumának 7. fejezetében. Jézus mondja, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Micsoda ígéret ez? Hogyha valaki őszintén keresi az Isten országát, ha valaki őszintén keresi életére a megoldást, azelőtt Isten föl fogja tárni önmagát. Vagy ugyanilyen bátorítást olvashatunk Zofóniás könyvében. Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön. Hát itt azonnal megmondja, hogy hogyan lehet keresni az Urat. Nem pökhendien, nem kioktató stílusban, nem ilyen ki vagyok én stílusban. Így nem lehet keresni Istent. És az ilyen nem is fogja megtalálni Istent. Egyetlen egy, ha lehet így mondani, Egyetlen egy lelki pozícióban lehet megérteni Istent. Térden állva. Máshogy nem. Térdet hajtva. Addig, ameddig így kihúzzuk magunkat, és ilyen emelt fővel, felemelt fejjel akarjuk Istennek a dolgait megérteni, addig nem fogjuk. Számtalan helyen az Új Szövetségben, különösen Péternél lehet ezt látni. Akkor volt igazán jó helyen, amikor térdre hullott. Akkor megértette Jézusnak a dolgait, Jézus kijelentéseit. Amikor kihúzta magát, amikor verte a mellét, amikor azt mondta, idézem Pétert, én nem olyan vagyok, mint ezek, hát én veled képes vagyok még a börtönbe is menni, képes vagyok még a halálba is menni, én nem vagyok olyanok, mint a többi tanítvány. És nézzétek, mi lett ezzel a Péterrel. Néhány óra múlva háromszor tagadta meg Jézust, mielőtt a kakas megszólalt volna. És ez a csodálatos Péter hogyan formálódik Jézus kezében, amikor térdre ire hull, akkor hatalmas dolgokat jelent ki. Azt mondja, te vagy az Isten, te vagy a Krisztus. Csak térdreinkre hullva érthetjük meg az Istennek a dolgait. És ezért mondja Máté evangéliumának 6. fejezetében is Jézus. Azt mondja, keressétek először az ő országát és igazságát, és ráadásként minden megadatik nektek. Tehát ilyen alázatos, kereső szívvel keressük őt. Kérhetünk tőle, és akkor felfedi önmagát, megérteti magát velünk, elkezd hozzánk szólni az ige, és valóban életnek beszédévé lesz az írott szentírás, amelyet több ezer évvel ezelőtt írtak, amely 1500 éven keresztül íródott. Az egyszer csak megelevenedik számunkra, feltárul előttünk, és elkezdjük megérteni, elkezd hozzánk szólni az írott ige, megérint, érzékenyé tesz. Tudjátok, ilyen hatalma van ennek az igének. Ilyen hatalma van ennek a könyvnek. Egyetlen egy irodalmi mű nem volt olyan hatással az emberiségre, társadalmakra. Gondoljunk csak a skandináv országokra, vagy gondoljunk Németországra. Hogyan elevenedett meg a társadalom, amikor elkezdték Isten igéjét olvasni, tanulmányozni. A híres paraszt próféta, nem olyan régen olvastam az életét, aki Finnországban Isten elhívott, és Isten ébredést adott rajta keresztül, egy egyszerű paraszt prófétán keresztül, egy paraszt emberen keresztül, aki tanulatlan volt, aki nem végzett teológiát, nem voltak szónoki képességei, nem tanult retorikát. Isten egyszerűen megelevenítette az ő szívében, életében az igét, elkezdte magyarázni mindazt, amit megértett az igéből, és Finnországban hatalmas ébredés indult el. Miért? Azért, mert megelevenedett számára az ige. És tudjátok, ilyen ereje és ilyen hatalma van, mert az élő Isten szava és beszéde ez. Nem emberi szó, hanem Isten kijelentése, és ezért van formáló ereje. És ha így tekintünk erre a könyvre, akkor feltárul előttünk. Ha így figyelünk az igére, akkor elkezdjük megérteni, és valóban az élet beszédévé válik számunkra. És ezt mindenféleképpen el szerettem volna mondani nektek, hogy megértsétek azt, amiről szeretnék még szólni. A másik nagyon fontos dolog, ami elém került a felolvasott ige kapcsán, hogy mit jelent Krisztusban lenni, mit jelent Isten gyermekének lenni. Isten gyermekévé lenni csak Krisztusban lehetséges. Jézus Krisztus az a személy, aki út az atyához. Erről egyértelműen beszél János evangéliumának 14. fejezetében. Azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ezt Jézus mondja. Ez elég egyértelmű és eléggé kizárólagos. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát tulajdonképpen minden vallás üdvözítő vallás, ha komolyan vesszük. Vannak, akik ezt mondják. Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy Isten, hogy az üdvösség, az örök élet, az a hegy csúcsa, és különböző úton lehet megközelíteni. Meg lehet közelíteni az iszlámon, meg lehet közelíteni a buddhizmuson, meg lehet közelíteni a kereszténységen keresztül. Vannak, akik ezt tanítják. De az ilyenek nem értik az Isten beszédét. Az ilyen emberek előtt, mint egy lepel, ott van, és nem értik, hogy mit mond Jézus. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Hát ebben micsoda kizárólagosság van. És aki mást mond, az nem érti az igét. Aki mást tanít, az nem veszi komolyan az Isten szavát és az Isten igéjét. Mert mi csak ezt hirdethetjük, hogy nincs más út, csak Jézus Krisztus. És lehet, hogy ez bántó másokra nézve. Nem olyan régen emlékszem, odajött hozzám valaki, és hát mondta, hogy hát azok az országok, ahol például iszlám országok, ahol nem hallottak Jézus Krisztusról, és ők úgy abban a vallásban szocializálódnak, nőnek fel, hát akkor ők, akik nem ismerik Jézus Krisztust, akkor azok mind el fognak kárhozni. És azt mondtam neki, hogy figyelj, az, hogy nem ismerik Jézust, ez hazugság. Ez hazugság. Megmondom miért. Hát szerintetek miért gyilkolják a keresztényeket? Hát ha én bemennék egy arab országba, például Jemenbe, ami ma a világ egyik legveszélyesebb arab országa, ha én bemennék ezzel a könyvvel abba az országba, engem azonnal nyilvánosan fölakasztanának. Azonnal. Hát éppen azért írtják a keresztényeket, mert tudják, hogy hát Jézus Krisztus az, aki valami mást mondott, mint amit Mohamed. Aztán azt, hogy ezek hogy fognak üdvözülni, vagy hogy nem fognak üdvözülni, vagy hogyan fognak hallani Jézusról, vagy hogyan nem, ez nem az én feladatom. Ez legyen Istennek a gondja. Ne vegyek olyat magamra, meg a magam vállára, ami nem az én feladatom. Majd Isten ezt lerendezi. Majd Isten valahogy valamilyen módon megszólíthatja őket. Ne vegyek olyan terhet magamra, ami nem kell, hogy az én terhem legyen. Nekem az fájjon, hogy vannak itt esetleg a templom padjai között, vagy vannak ebben a városban olyanok, akik még nem hallottak Jézusról. Én nekem őhozzájuk kell mennem, nem feltétlen kell a legmesszebbi, legtávolabbi országról gondolkodnom. De vallom az, drága testvérek, hogy nincs más út, csak Jézus Krisztus. Mert ha Jézus ezt mondta, akkor én ezt komolyan veszem. És Krisztusban lenni, azt tudjátok, nem más, mint egy életforma. Azt nem lehet megtanulni, nem lehet elsajátítani, ismeretekkel megszerezni. A Krisztusban lenni, az azt jelenti, hogy összeköttetésben lenni valakivel. Képzeljünk el egy köldök zsinort, ahogy az édesanyja összeköttetésben van az ő gyermekével. A köldökzsinór feladata, hogy oxigént és tápanyagot szállítson az édesanyja szervezetéből a pici magzat szervezetébe. Ha ez a köldökzsinór nem lenne, akkor életképtelen lenne az a pici gyermek. Ami az édesanyja szervezetében van tápanyag, az mind eljut a gyermek szervezetébe. A gyermek benne van az édesanyja vérkeringésébe, teljesen egyek. És ilyen lelki köldök zsinórral lehet összeköttetésben a hívő ember is Krisztussal. A lelki köldök zsinór pedig nem más, mint Isten lelke. Az ő lelkén keresztül jut az én lelki szervezetembe, most maradva ennél a képnél, nyilván képiesen beszélek, az ő lelkén keresztül jut az én lelki szervezetembe, az ige, amely tápanyag, azaz lelki táplálék, mert a hívő ember is táplálkozik lelkileg, neki is szüksége van a mindennapi lelki kenyére, amely táplálékul szolgál. Csak teljesen más a lelki gyomor, meg a fizikai gyomor. Azért más, mert hogyha valaki nem táplálkozik egy napon keresztül, akkor korog a gyomra. Jelez a gyomor, hogy nem jött be táplálék, kéne valami tenni, elkezd összeszűkülni. A lelki gyomor az nem ilyen. Emberek elélhetnek lelki táplálék nélkül, lelki kenyér nélkül éveken, évtizedeken keresztül. És nem korog az a lelki gyomor. A lelki köldökzsinór Isten lelke. És az, amit itt olvasunk ebben a könyvben, az nem más, mint a lelki táplálék. Mert igenis kell táplálni a mi lelkünket, nem csak a testünket. Nem lehet úgy gondolkodni, ami szintén le van írva a Szentírásban, hogy eszünk, iszunk, holnap úgyis meghalunk. Hát aki így gondolkodik, az tényleg ilyen carpe diem módon él. A lelki dolgokkal is kell foglalkozni. Nagyon szegény az az ember, aki csak a testi dolgokkal foglalkozik. Nagyon szegény. Az ige lesz a táplálék, amely életben tartja, ahogy a piszin gyermeket is az édesanyja szervezetéből áramló tápanyag élteti, úgy élteti a hívő embert az Isten igéje. És szomorú, hogy vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy az, hogy eljönnek vasárnap Isten tiszteletre, az elég. Az nagyon szomorú. Nagyon szomorú, hogy emberek nem veszik nap mint nap kezükbe az igét, nem olyan természetes számukra az ige olvasás, mint ahogy természetes, vagy reméljük természetes a fogmosás, a reggelizés, az ebédelés, a vacsorázás. Olyan jó lenne, hogyha Isten igének az olvasása ilyen természetes lenne számunkra. Mert vágyik a lelki életünk a lelki táplálékra. És ha valaki csak azt gondolja, hogy a vasárnapi istentisztelet egy héten egyszer az elég, az téved. Mert a lelki táplálék, nem mondhatom azt, hogy reggel megeszem az ebédet is, meg a vacsorát is, nem? Nem mondhatom. Vagy nem mondhatom azt, hogy a vasárnapi ebéddel megeszem az egész heti ételadagomat. Nem lehet ezt. Illetve lehet, csak hát nézzük meg, hogy mi lesz belőle. A lelki táplálék is ilyen. Ezért fontos, hogy nap mint nap olvassátok az igét, tanulmányozzátok az igét, tudakozzátok az írásokat. És ha valamit nem értetek, akkor menjetek oda a lelkészetekhez, vagy a lelki vezetőitekhez, és kérdezzétek meg. Lehet, hogy van olyan, amit nem értetek. És ezért mondja az ige, olvashatjuk, Pál apostolnál jön ez elő. Azt mondja, a bérbelieknek mondja, hogy hát, ők nem olyanok, mint a tesszalonikaiak, ők tanulmányozzák az írásokat, tudakozzák, utána járnak dolgoknak. Milyen jó lenne, drága testvérek, ha így vágynánk mi is nap mint nap a lelki táplálékra. Az a vágy ott lenne bennünk. Isten lelke által lesz az ember összeköttetésben Krisztussal, és Krisztus által lehet az ember Isten gyermeke. De mit jelent Krisztusban lenni? A Szentlélek, aki a lelki köldökzsinór, aki által lehet összeköttetésben az ember Krisztussal, Isten szava, igéje a táplálék, amely által növekedhet, erősödhet, fejlődhet az ember. Az ige hat az életemre, hat az értelmemre, hatással van a gondolkodásomra, hatással van a szívemre. Amikor megértem az igét, akkor azt mondom, hogy alávetem, alárendelem magamat az igének. Ma az egyházakban az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem az életüket igazítják az igéhez, hanem az igét igazítják az életükhöz. A legnagyobb probléma ez. Bocsánat, hogy megint ilyen dolgokról beszélek, de én szomorú vagyok, hogy az egyház, mondjuk az evangélikus egyház nem tett egy nyilatkozatot a 2 héttel ezelőtti Pride felvonulásról. Ki kellett volna. Minden
fűfa, virág, valami van ebben a világban, vagy a társadalomban, vagy valami rossz döntést, vagy valamit hoz a kormány, azonnal akkor nyilatkozatot tesznek. És itt van egy fontos esemény, ami most már nem csak Budapestre, hanem a vidéki városokra is szétterjedt, nem foglalt állást. Nem adott egy nyilatkozatot, hogy mi a család pártján vagyunk, hogy a Szentírás tanítása szerint a bűnből van szabadulás, mert mi ezt bűnnek látjuk az Isten igéje alapján például, és lehetne sorolni. És ez a probléma, hogy nem mi igazítjuk az életünket az igéhez, hanem az igét magyarázzuk úgy, hogy az ige igazodjon hozzánk. Volt már ilyen a történelemben, nem egyszer, nem kétszer. A Szentírásban is jó néhány történet beszél erről. Milyen jó lenne, hogyha az igének alárendelnénk magunkat, az egész életünket. És hogyha az ige azt mondja, akkor nem mondom másképpen. Ha az ige egyértelműen és világosan beszél dolgokról, akkor én nem mondok mást. Az a baj, hogy sokszor még a hívők is feszegetik a határokat. Nem olyan régen valaki odajött hozzám, és kérdezte, ifjúsági táborban voltunk, és kérdezte tőlem, hogy hát ő, mint fiatal, ő, mint aki szeretne majd udvarolni valakinek, meddig lehet elmenni? Hát mondom, nagyon egyszerű, meddig lehet elmenni az udvarlásban. Én is ezt próbáltam követni, amikor udvaroltam a feleségemnek, hogy férjen el közötted, és közötte egy Biblia. Ennyi. Tehát legyen egy útmutatás. Szóval olyan jó lenne, drága testvérek, komolyan venni az igét. És nem feszegetni a határokat, hogy meddig, aki ezt kérdezi, hogy meddig lehet elmenni, az előbb-utóbb át fogja lépni a határt. Előbb-utóbb át fogja. Itt nem az a kérdés, hogy hol van a határ. Jézus hol húzza meg a határt? Egyébként Jézus meghúzta a határt, mert azt mondta, hogy aki kívánsággal tekint asszonyra, az már paráznosságot követett el például. Elég komoly határ. És lehet ezzel játszani. Eszembe jut egy történet gyerekkoromból, Tom és Jerry meséje, nem tudom, hogy kinek mit mond ez a mese, szerintem sokan ezen nőttek föl, legalábbis az én generációm, az én korosztályom biztos, és emlékeimbe vésődött egy jelenet, egy nagyon kedves kis jelenet. A macska, a Tom feszegette a határokat, és egy kutyával incselkedett, egy ilyen buldog kutyával incselkedett, és amikor aludt a kutya, akkor odament Tom, és lemérte a póráznak a hosszát, és aztán utána pedig a kutyaháztól lelépve a póráz hosszát húzott egy vonalat, odaállt a vonal mögé, és akkor ráütött egy hatalmas nagy furkos bottal a kutyára, és természetesen a kutyát a póráz megtartotta, és ott ugatott a Tommal szemben. Igen, ám csak arra nem számított, hogy következő alkalommal, mikor jött Jerry a kis egérke, akkor elsatírozta azt a vonalat, és egy ilyen 30 centivel beljebb húzta meg ezt a demarkációs vonalat. És amikor jött megint Tom, hogy idegesítse a kutyát, megint rácsapott egy hatalmas nagyot a furkos bottal, és hát pórul járt, mert hát a kutya elkapta őt. Tehát lehet ilyen határokat szabni, csak előbb-utóbb pórul fogunk járni. Ezért fontos, hogy az Isten igéjét nézzük, hogy mit mond az ige. Nehogy a sátán megvezessen bennünket. És aztán közelebb hozza ezt a vonalat. És aztán megégessük magunkat. Tehát Krisztusban lenni azt jelenti, hogy őrá hagyatkozni, hogy benne bízni. Azt jelenti, hogy ő nyerjen teret az életemben, hogy ő szeressen, hogy ő beszéljen rajtam keresztül. Hogy tudjon bekötözni, hogy tudjon inteni, bátorítani rajtam keresztül. Az ő lelke vezéreljen engem, ő munkálkodjon az életemben és rajtam keresztül. Az ő szava legyen meghatározó számomra. Amit ő mond, az legyen útmutatás és vezérfonal.
azzal a lelki köldök zsinórral legyek összeköttetésben vele, és legyen az ő szava táplálék számomra. És ezért bátorítom a drága gyülekezetet, hogy olvassuk az igét, hogy tanulmányozzuk, hogy kutassuk az írásokat, és Gán Csaladár bácsinak egy szavával szeretném befejezni, amit már azért sokat idéztem, de nem eleget. Gán Csaladár bácsi mondta egyszer, aki itt szolgált ebben a gyülekezetben, ő mondta egyszer, hogy a Biblia kritikát csak addig tudom elfogadni, amíg engedem, hogy a Biblia kritizáljon engem. És azt gondolom, hogy ez találó. Tehát, hogyha valaki kritikai szemmel megy az igéhez, az nem fogja érteni. És akkor tényleg ízekre szedi majd a Bibliát. A kritikával. De ha engedem, hogy az ige kritizáljon engem, az ige ítéljen meg engem, akkor abból fogok épülni. És hozzá fogom igazítani az életemet, mindahhoz, amit ő mond. Hát így legyen a mi életünkben is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te szavadat, és köszönjük, hogy a te lelked által elevenedik meg számunkra az ige, és tudjuk azt is a Szentírásból, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Urunk, add, hogy a hirdetett ige szíven találjon bennünket. Azért könyörgünk, hogy az ige magja jó földbe hújjon, megfoganjon, és aztán növekedhessen bennünk, és sokszoros termést hozzon. Urunk, kérünk azért, hogy így vedhessük alá magunkat a te szavadnak, és vezess bennünket Szent Lelked által. Amen.